Jó napot kívánok a mikrofonnál, továbbra is Nagy Károly a vendégünk, a nap vendége pedig Regős Gábor, a Makronom Intézet gazdasági szakértője. Átnéztük, valamennyire áttekintettük az idei folyamatokat, de közben van egy jövő évi költségvetési tárgyalás, ami hát egyrészt nyilván próbálja abban az értelemben az idei évet kompenzálni, hogy magasabb növekedési, GDP növekedési számokkal kecsegtet, alacsonyabb inflációval, 6%-osra tervezi az inflációt a kormány, és kvázi már azt ígérik, hogy ez kiszámíthatóbb lesz. Tényleg jelent egyébként a gazdasági szereplők számára egy júliusban, vagy akár augusztusban elfogadott költségvetés kiszámíthatóságot, vagy az elmúlt évek nem ezt igazolják?
Hát ugye az elmúlt években nem biztos, hogy bármilyen költségvetés kiszámíthatóságot jelent. Ugye, ha megnézzük, mikor jelent meg a koronavírus márciusban, hát most olyan mindegy volt, hogy azt a költségvetést júliusban vagy decemberben fogadják el, azonnantól kezdve kuka kategória. Tavaly a háború februárban tört ki, tehát ott megint csak teljesen mindegy volt, hogy júniusban vagy novemberben fogadják el azt a költségvetést, azonnantól kezdve kuka, mert az energiaárak elszabadultak, amit nyilván egyetlen költségvetés sem tud előre kitalálni, hogy a hát szokásos 10-20 dolláros gázár, ami jó, fölment már talán 70-ig a háború előtt, de az a nyáron majd 340 lesz, vagy eurós gázár, na ezt egyetlen költségvetés se tudja megtervezni. Nyilván eznek van egy hagyomány, hogy akkor nyáron már költségvetést fogadnak el, hát aztán meglátjuk, hogy kell-e módosítani. Talán szerencsés lenne az a helyzet, amikor már nem történne ennyi minden a gazdaságban, nem lenne háború, váratlan események, én nem tudom micsoda. Tehát az lenne a jó, hogyha nem kellene állandóan költségvetést variálni. Látjuk, hogy azért most egy eléggé turbulens időszak van.
Uniós források nélkül ez mennyire biztos lábú költségvetés, mert azért itt például a gazdaságfejlesztési miniszter már célozgatott rá, hogy lehet, hogy hosszabb időszakra uniós források nélkül kell tervezni, vagy uniós források nélküli létre, ami persze nem teljesen igaz, mert az előző évekből még jönnek kifizetések, de nyilván a most elkezdődött időszakra gondolt elsősorban Nagy Márton, szóval igazából az idézőjelben persze csak egy jó plusz a magyar költségvetés a magyar gazdaság számára, vagy az egy nagyon fájó és hiányzó plusz?
Hát nyilván egy fájó és hiányzó plusz, és hát azért tegyük hozzá, hogy ez egy olyan források, amelyek Magyarországnak járnak. Tehát ez nem az Európai Bizottság szívessége, hogy akkor most ezt kifizeti, ezt az Európai Bizottságnak ki kell fizetnie. Tehát ez nem kívánság műsor. Nyilván szórakozhat vele, most ennek a politikai oldalát azt hagyjuk. Ugye a költségvetésben ez nyilván azért a gazdasági teljesítményt befolyásolja, hiszen ugye a beruházásoknál ez számít. Hogy ezt most ki lehet fizetni, nem lehet kifizetni, vagy ugye meg lehet előlegezni. Azért a mostani kamatkörnyezetben nagyon megelőlegezni, hát az fáj. Ugye azt nem fogja a bizottság nekünk megtéríteni. Ugye a hiány szempontjából ez egy kicsit irreleváns kérdés. Ugye az ESA módszertan szerint, tehát amivel ezt a 3%-os hiánycélt számolják, abban ezeket a támogatásokat úgy kell elszámolni, minthogyha a számla megjelenésével együtt be is folynának. Tehát a hiánycélt ESA szemléletben nem befolyásolja, nyilván pénzforgalmi szemléletben igen. Ugye Nagy Márton úgy fogalmazott, hogy hosszabb távon hozzá kell szokni, hogy nincs uniós forrás. Ugye ezt vélhetően azért ő úgy értette, hogy ugye hosszabb távon várakozások szerint felzárkózunk, még hogyha itt vannak ellendrukkerek is, de ugye azért jó esetben ez a várakozás, és akkor nincs annyi, vagy alig van kohéziós forrás, hiszen az azt szolgálja, hogy felzárkózzunk. Hát azért rövid távon ezeket a forrásokat el kell hozni, be kell vasalni, meg kell csinálni, amit meg kell csinálni, aztán reménykedni, hogy nem lesz túl sok újabb feltétel.
Viszont nyilván az uniós pénzeknek az elköltési módja, a szerkezete is változik. Például az agráriumban teljesen más, vagy egy picit más szemlélet van már, mint a korábbi időszakban, ha más nem környezetvédelmi célokat kell teljesíteni, és ezeket egyébként szigorúan ellenőrizni is fogják. Nagyon-nagyon megváltozhat akár egyébként hazai döntéshozói szemszögből is az uniós források felhasználása, mert arról például egy másik miniszter, Lázár János építésügyi miniszter beszélt, hogy a közbeszerzések terén nagyon nagy átalakítások lehetnek, akár egyébként ez teljesen más koncepciót is hozhat magával?
Tehát ugye az uniós források felhasználása is ezért állandó mozgásban van. Látszik azért egy folyamatos eltolódás a visszatérítendő források felé, másrészt ugye pedig bejönnek új prioritások. Zöld átállás, digitális átállás, vagy most ugye az energiapiaci leszakadás az oroszokról, tehát most ez egy újabb cél, tehát itt az uniónak is vannak mindig elvárásai, hogy mire is kellene a tagországoknak költeni, ugye az RRF-ben, amit még szintén nem kaptunk meg, mert ugye el van fogadva a magyar csomag, de ugye itt is a politikai viták miatt visszatartják ezt a forrást is. Tehát az eredetben ugye számszerű célértékek voltak meghatározva zöld átállásra, illetve digitalizációra. Tehát egy ilyen átállás mindenképpen látszik a forrásokban. Ugye a mezőgazdaságban sem biztos, hogy baj, hogyha vannak elvárások, hogy fejlődjön az ágazat tényleg hatékonyságban, ne legyen annyira rossz év, mint tavaly. Erről a csökkenő tendenciáról átálljunk egy növekvő tendenciára. Nyilván, hogyha az uniós forrásokat minél hatékonyabban lehetne felhasználni, az is jó lenne. Nyilván itt azért mondom, ez egy folyamatos változás. Ehhez alkalmazkodni kell, ki kell tudni ezeket használni, persze, ha megkapnánk.
Mennyire akaszthatja meg a felzárkózási folyamatokat egyébként nem csak Magyarország szemszögéből, hanem más keletkező európai államoknál az, hogy háború van, ami azt jelenti, hogy az Unió akár több milliárd euróval is, sőt, hát jelenleg szerint akár több 10 milliárd euróval segíteni egyébként az ukránokat gazdasági szerkezet megtartásban egyelőre, fogalmazunk így. És hát például egy olyan korábban magyar vagy akár keletközép-európai fejlesztésre szánt bank is, mint az Európai Újjáépítési és Beruházási Bank, hát ugye első ránézésre minden csinál, csak nem az eredeti célját. Ez merőben más gazdasági helyzetet okozhat a kelet-közép-európai régióban?
Hát ugye a kelet-közép-európai régió közelebb van a háborúhoz, ami persze egy trivialitásnak tűnik, de ugye ez nyilván azt jelenti, hogy szorosabbak is a kapcsolataink, vagy szorosabbak is voltak a kapcsolataink az érintett két országgal. Bár ugye nem mindig arról van szó, hogy az Oroszországból ennek a régiónak a cégeinek kellett volna kivonulni, de ez egy zárójel, de most maradjunk ilyen kereskedelmi szinten, energiabeszerzés szinten. Ugye mondjuk egy Spanyolország vagy Franciaország ugye könnyebben tud független lenni az orosz energiahordozótól, mert messze van, és eddig sem azt használta. Ugye nyilván egy Németország már nem annyira tud függetlenni, de a régió megint csak nem annyira tud függetlenni, de mondom még egyszer, kereskedelmi kapcsolatok is akár szorosabbak lehettek itt. Hát ugye nyilván, hogy ha oda kell pénzt allokálni, és azt ki fogja kifizetni, ez megint egy elég messzire vezető kérdés.
Hát az európai választók.
Európai választók, igen, hát ugye napvégén végül is mindent mindig mi fizetünk meg. Nyilván itt azért észnél kell lenni, hogy akkor mit vállal be a kormányzat, vagy mit vállaltatnak be vele, ugye azért ez látszik, hogy nem feltétlenül mindig kívánságműsor, hogy a napvégén milyen számlát fizetünk ki, vagy nem fizetünk ki. Igen, ennek azért van nyilván egy kockázata, vagy ugye második kérdés, ki fog újjáépíteni? Nyugati cégek, ukrán cégek, kettő együtt, magyar cégek, régiós cégek szóhoz juthatnak majd? Tehát azért ez megint egy olyan kérdés, hogy azt a pénzt ki adja, és kihez jut el a nap végén.
Hát mondjuk bár ott tartanánk, tegyük hozzá, tehát hogy mondjuk a harcok legalább szünetelnek, vagy adott esetben teljesen leállnak. Picit még a jövőről, rengeteg beruházást jelent be, mostanság inkább akkumulátorgyár beruházást a kormányzat, és hát nyilván ezek nem egy-két év alatt indulnak be, de mondjuk egy ilyen 5 éves távlatban beindulnak. Ilyenkor teljesen át kell akár egy ilyen középtávú előrejelzést is dolgozni, vagy ez csak akkor számolnak ezzel, az ilyen jellegű beruházási bejelentésekkel, hogyha már tényleg konkrétum van, hát adott esetben, amikor elkezd termelni a gyár.
Igen, ugye attól, hogy bejelentenek egy beruházást, az még nem jelenti azt, hogy ott másnap megtörténik az első kapavágás, meg ennyire azért nem biztos, hogy minden egyes beruházás felsorolásra kerül egy makrogazdasági előrejelzésben, sokkal inkább itt ugye az látszik, hogy akkor van egy rendelésállomány, aminek az alakulását figyeljük, és akkor abból jelzünk valamit előre, tehát ez inkább ilyen makroindikátorokból jön egy másik indikátor típusú előrejelzés, de nyilván ugye van egy képünk a világról, van egy képünk akár ezekről a beruházásokról, amikkel ugye korrigáljuk a beruházási számokat. Ugye a végső soron ezeknél a beruházásoknál azért egy probléma van, hogy persze a beruházási számot én oda korrigálom, ahova akarom, csak ugye kérdés, hogy ebből mi a hazai hozzáadott érték, tehát hogy ezt kínai cég építi, magyar cég építi, kínai nyersanyag, magyar nyersanyag, kínai munkaerő, magyar munkaerő, tehát hogy a beruházásból mi az, ami ténylegesen a nap végén itt marad, mi az, ami itt könyvel el bevételt, mi az, amiből ugye volt korábban munkahelyemen egy főnök, aki mindig azt mondta, hogy hány magyar napközi is fog belőle jól lakni.
És ezt látni, hogy ez a merő találgatás?
Hát ez azért a merő találgatás, ugye mindig elmondja, aki támogatja a beruházást, hogy hát ez micsoda lehetőség a magyar beszállítóknak, aki nem támogatja, hogy hát itt mindenki kínai lesz, tehát nyilván nehéz ebben igazságot tenni.
Munkaerő szempontjából egy pár hónappal ezelőtt elhangzott egy, fogalmazunk úgy, kívánalom, hogy 500 ezerre több embert jó lenne foglalkoztatni, a kilátásban lévő beruházások ennyi plusz munkaerőt követelnének, és azért az annyi látszik, hogy akit mozgatni lehetett talán, és még nem volt nagyon állása, és valahogy megoldották mondjuk a lakhatását, vagy utazását, az már úgy nagyjából Magyarországon próbálták behelyezni, meg hát úgymond munkaerőként alkalmazni is a cégek. Van ebben még tartalék hatalmas nagy mondjuk állami átképzési program indításával, vagy itt tényleg az van, hogy apránként, de hozzá kell szokni a külföldi munkaerőhöz?
Valószínűleg is. Tehát ugye nyilván tartalékot azért mindig lehet találni, hát vannak olyan régiói az országnak, ahol azért a munkanélküliség magasabb, tehát azért tartalék még van. Na nem biztos, hogy ebből ténylegesen 500 ezer fő bevonható a munkaerőpiacra, hát akkor viszont azért jön a munkaerő, nyilván ez valamilyen ellenőrzött keretek között, ahogy eddig is történt, tehát azért eddig is Fülöp-szigetekről is jöttek. Hát ugye Ukrajnából érdekes, hogy korábban igen, de azért a lengyel munkaerőpiacot ők jobban szeretik már csak a nyelv hasonlósága miatt, tehát ugye magyar nyelvvel nem nagyon van versenyelőnyünk. Igen, tehát itt azért ez egy nagy kérdés lesz. Persze ugye erre mindig ezt mondom, hogy nem csak a mennyiségre, a minőségre is törekedni kell, tehát hogy a cégek egyre magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket végezzenek itt, egyre nagyobb hozzáadott érték maradjon itt, magyar tulajdonú cégek törjenek előre. Tehát azért a munkaerő mennyisége az egy dolog, de a munkaerő minőségére, a munkaerő által végzett munka minősége is egy nagyon fontos kérdés a felzárkózás tekintetében.
Nem tudom, hogy mennyire tudjuk majd ezt megbeszélni, de azért látszik évről évre, főleg az elmúlt pár évre visszatekintve, hogy akár mondjuk egy mezőgazdasági teljesítményt megnézve, hogy a klímaváltozás az nem, hogy majd egy ilyen középtávú dolog, hanem valószínűleg már el is kezdődött, egyes részeit most éljük át, 5-10 év múlva, meg majd a következő szakaszokat. Gazdasági előrejelzés tekintetében ezzel hogyan lehet kalkulálni?
Egy szóval azt tudom mondani, hogy nehezen. Ugye ezek azért rövid távú előrejelzések, tehát amiről most szó van, az 2023-24. Klímaváltozás, hát nem tudom, hogy mennyire érzékelhető egyik évről a másikra. A tavalyi mezőgazdasági termésnél elmondhatjuk, hogy azért benne volt, igen, bár ugye mindig kérdés, hogy akkor erre a mezőgazdaság mennyire készült fel öntözéssel és hasonlókkal, de tudjuk-e, hogy akkor mi lesz az idén, mi lesz jövőre, mi lesz két év múlva? Tehát most azt értem, hogy érezzük rövid távon, de akár, hogy rövid távon is mi lesz, középtávon is mi lesz, hosszú távon is mi lesz, ez azért nem biztos, hogy annyira egyszerű megmondani. Sok mindenre kihat, mezőgazdaság, de akár energiatermelésre is, tehát, hogy teleraktuk az országot naperőművel, mennyit fognak ezek termelni, szélerőmű kell, nem kell. Tehát ez nagyon sok területen, nagyon sok kérdést ki tud nyitni, és ezekre a kérdésekre ugye azért sem biztos, hogy annyira egyszerű választ adni, mert ugye a klímaváltozást sem biztos, hogy annyira egyszerű tényszerűen látni, vagy a hatásait előrejelezni, hogy akkor most mi lesz, mert ugye nem csak az a kérdés, hogy mi a trend, hogy változik, nem tudom, a hőmérséklet. Ugye, ami ennél a klímaváltozásnál, azt látom, hogy még sokkal nagyobb kérdés az a szórás. Tehát, hogy mennyire változékony a dolog, mennyire van egyik nap, nem tudom, 40 fok, másik nap mínusz 20, nyilván ez radikális, de mennyire hullik le a csapadék például két nap alatt egy évben. Tehát ezek olyan kérdések, amiket makroelemzői székből elég korlátozottan lehet megválaszolni.
Elképzelhető, hogy egyébként tudom, hogy ez sem már a makrogazdasági előrejelzésnek a szerves része, de hogy akár mondjuk nyári időszakokra át kell gondolni adott esetben munkavégzési folyamatokat, tehát kvázi ilyen picit mediterrán stílusú munkavégzésre átállni, vagy ez így Kelet-Közép-Európában egy a science fiction kategória.
Kérdés, hogy sziesta után visszajönnének az emberek
hát igen,
dolgozni. Hát nem tudom, érinte ez annyi munkanapot, van elég kondi, gyár, akkor mit csinál, leáll, beindul, ugye ennek költsége van, tehát ez megint csak elég messzire vezet. Jó-e nekünk az, hogyha akkor még este visszaülünk dolgozni, tehát vagy akkor, tehát hogyha nem dolgozom délben, akkor mit csinálok? Tehát akkor miért lesz jobb, hogyha nem ott ülök, hanem amott ülök? Tehát ez nyilván, de megint ez egyéne is válogatja, tehát ez most is valaki szeret éjszaka dolgozni, valaki nem szeret.
Mi az, ami a következő időszakban mondjuk úgy át kéne dolgozni makrogazdasági előrejelzési szempontból? Kell-e mondjuk foglalkozni csökkenő népesség számmal? Mennyire érinti ez adott esetben egyébként az előrejelzéseket? Mert azért azt látjuk, hogy folyamatosan, fokozatosan, de hát Magyarország lakosság száma mindenképpen csökken.
Megint csak egy hosszabb távú kérdés, bár ugye a másik oldalról meg akkor arról beszélünk, hogy hozzuk be a munkaerőt külföldről, meg megy a munkaerő külföldre. Nyilván ez megint nem egy ilyen egy-két éves előrejelzés. Tehát az, hogy a népesség csökken, az nem idéről jövő évre fog nagyon csökkenni, ez egy folyamat. Hosszú távon nyilván van hatás. hatása, meg ugye az egész demográfiai kérdésnek, hogy akkor a nyugdíjasok aránya megnő. Ez a költségvetésnek kiadás, hiszen arányaiban több nyugdíjat kell fizetni. Hány gyerek születik? Ugye ez kiadási oldalon megjelenik, hosszabb távon meg termelési oldalon, tehát ezek a demográfiai folyamatok mindig befolyásolnak egy előrejelzés, de nem ennyire rövid távon.
Automatizációval, mesterséges intelligenciával lehet kalkulálni? Arra célzok, hogy itt a napokban megjelent például egy olyan hír, hogy ki gondolta volna, de az újságírói szakmát is érint a mesterséges intelligencia. A Németországban küldenek el újságíró kollégákat, mondván, hogy bizonyos munkafolyamatokat meg tudnak oldani mesterséges intelligencia alkalmazásával, és hát ez a folyamat valószínűleg inkább gyorsulni fog, mint lassulni. De mennyire érinti ez a gazdasági előrejelzést, vagy a nap végén az elvégzett tevékenység, egy adott vállalatnak a teljesítmény, ami mérhető, hát az meg, hogy a produktum hogyan készült el, az kvázi előrejelzés szempontjából mindegy.
Hát ugye azért nem mindegy, mert az fogyasztás, munkanélküliség, tehát ebbe beleszámít. Ugyanakkor, hogyha egy cég túlzottan most ebben a fázisban ráépít a mesterséges intelligenciába, hát én ebben látok némi kockázatot. Lehet, hogy én vagyok túl régi vágású, de azért nap végén, hogy ez most jót csinál, nem jót csinál, ezt még nem biztos, hogy minden esetben tudjuk. Ugye a másik részről viszont, ami nekem eszembe jutott, hogy jó, értem én, hogy mesterséges intelligencia, de mi lenne, hogyha a természetesre építenénk egy kicsit jobban. Ugye értem azt is, hogy digitalizáció, robotizáció anyám kínja, viszont Magyarországon mi van? Van munkaerő, valamennyi, de van. Mit tudunk hozzáadni a termeléshez? Hát munkaerőt, ugye a tőkét hozzuk be külföldről, tehát az a robot az nem a miénk. Amit az a robot megtermel, az nem a miénk lesz, azt viszi ki a termelőszék profitba. Az lesz a miénk, amit a jó munkás ember megkap munkabérként, tehát az nap végén, ami itt marad, nyilván még valamit adózik a cég, de az a lényeg, hogy mi hozzáadott értékként mit tudunk hozzátenni ezekhez a folyamatokhoz. Ugye a magyar gazdaság egy olyan gazdaság, ahol a külföldi cégek által előállított hozzáadott érték nagyon magas, tehát itt azzal, hogy robotokra építünk, mi maradt itt belőle.
Akkor adott esetben jó lenne elgondolkozni saját robotizáción, saját fejlesztésen?
Hát nyilván ez mindig egy feladat, de ugye ez a gazdaságnak valószínűleg egy elég kis része, aki saját robotot fog generálni. Persze ezzel foglalkozni kell, meg legyen ilyen, de nem biztos, hogy itt milliószámlan robottervezők fognak dolgozni.
Regős Gábort hallották, a Makronom Intézet gazdasági vezetőjét, gazdasági szakértőjét az elmúlt kétszer nagyjából 20 percben. Köszönjük, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen.
A mikrofonnál Nagy Károly, köszönjük szépen a figyelmet.